mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy a karzaton is vannak helyek, itt elől nagyon sok hely van, ha esetleg valaki később érkezik, nyugodtan előre lehet őket irányítani. A 236-os számú dicséretünkkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. 236. dicséretünknek mind a 7 versét fogjuk énekelni. Mindenek meghallják és jól megtanulják. Isten igéjét olvasom, ahogy megvan írva számunkra Pál apostolnak Timóteushoz írt első levelében, az első levélnek a 4. fejezetéből a 12-től 16-ig terjedő verseket olvasom. Bibliaolvasó vezérfonalunk hozza ezt az új szövetség igét erre a mai vasárnapra. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét a mi szívünkben. Jöjjetek, fennállva ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, talán éppen megérintette a lelkünket ez a szép refrén, amit énekeltünk a kezdő énekben, amit sokszor nem is veszünk annyira komolyan, mint amennyire komolyan kellene venni, hogy nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség. Valami hasonló van ott azért mégis a lelkünk mélyén, a gondolatunkban, és ezért állunk most itt előtted. Segítségre és üdvösségre egyaránt szükségünk van. Segítségre, amely eligazít, amely képessé tesz terheket elhordozni, amelyben ott van az az irgalom és szeretet, amellyel meg akarod tartani az életünket, pedig nagyon sok viszontagságnak van kitéve, külső támadásunknak és belső erőtlenségeknek egyaránt. És tényleg szeretnénk felemelni a szavunkat, hogy segítséget kérjünk, adj nekünk bátorságot, reménységet, adj nekünk azt az örömöt, amely oly sokszor úgy megfakul, vagy hiányzik az életünkből. De jövünk az üdvösségért, főként amikor itt van az asztal megterítve, és amely arra emlékeztet bennünket, hogy valaki életet akar nekünk ajándékozni. Nem csak most, hanem majd minden időben. Az örökké valóságra is szeretnénk tekinteni, és úgy elhelyezni benne a saját életünket. Engedd, hogy megtartásra való gyermekeid lehessünk. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és most is add a te igédet, a mi szánkba és a mi szívünkbe. Engedd, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartói lehessünk, és add a te szent lelkedet, amely megeleveníti számunkra, és eledellé teszi, hogy abból épüljön a mi életünk. Légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket, kegyelmedből és irgalmadból. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 234. dicséretünkkel, 234. dicséretünknek a negyedik versét énekeljük. 234. dicséret, negyedik verse, Ínségeinkben fő vigasztalónk. Alapigénket hallgassuk újra Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, újraolvasom a negyedik fejezetnek az utolsó, a 16. versét. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, az elmúlt vasárnapokban már beleolvastunk ebbe a levelébe Pál apostolnak, és mindig elhangzott, hogy egy fiatal munkatársának írja ezeket a bátorító, eligazító szavakat. Egy olyan fiatal munkatársnak, aki nem kis kihívást találott maga körül, egy gyülekezet életét vezeti, igazgatja, a tanítást próbálja hitelesen, krisztusi módon képviselni. Nyilván, hogy ezért ez az egész levél egy kicsit speciálisan mindig arról szól, vagy legfőképpen talán elsőként azokat szólítja meg, akik egy-egy ilyen közösségnek valahol az elöljáróivá lettek. Legyenek ők akár presbiterek, legyen lelkész, legyen gondnok, legyen tanító, legyen hitoktató, valamilyen szolgálattevő, de valaki olyan, akinek a példaadó magaviselete, élete, tanítása a többieket is indítja arra az útra, amire Isten rá szeretné állítani őket is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a mai igehallgatónak ebből nem kellene tanulnia, sőt, nagyon is. Ezért szeretném úgy magyarázni, mint ahogy ez az alapi ige is elmondja, hogy mindaz, aki az Isten tanításában áll, és mindaz, aki hallgatja, ugyanúgy megtartassék, hiszen ez a nagy üzenet ebben. Az Istennek megint van egy ilyen felszólítása, hogy valahogy történjék minden úgy, hogy az életmentés legyen. Az is tudjon erről, aki ezt teszi, és az is tudjon arról, aki ezt fogadja. Ez az életmentés, ez a Krisztus szolgálatának az egyenes folytatása. Ő ezért érkezett. Azt mondja Krisztus önmagáról, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. És az egész szolgálat tényleg abból állt, hogy kereste az elveszettet, kereste azt az embert, aki magányos lett, aki beteg lett, aki nyomorultá vált, aki a bűneinek hordozza a súlyát és kárhozatra van rendelve emiatt, keresi őket, és aztán ezt a szép szolgálatot adja át a tanítványoknak. Menjetek el, és ti is tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez egy életmentés, ahogy Péternek mondja Jézus, emberhalászokká teszlek titeket. Ebből kiindulva általában, mivel azért ezt azt hiszem, hogy mindannyian ismertük, és ezt a gondolatsort így magunkban is végig tudtuk valahol járni, azonnal az ember arra érzi a késztetést, hogy odaforduljon a másik ember felé. Hát akkor mi bajod van? Megpróbálok segíteni. Próbáljuk közösen hordozni a terheket, próbáljuk megoldani a betegséggel adódó nehézségeket, problémákat, próbáljunk segíteni egymáson, és itt valahol megállítja ezt a fiatal és tényleg nagyon lelkes munkatársat Pál apostol, és azt mondja, amit talán a furcsa ebben a mai és modern világban hallani, mindjárt mondom is, hogy miért, hogy állj meg. Mielőtt odalépnél a másikhoz és tanítanád őt, legyen gondod magadra. Egy olyan világban hangzik azért ez el, ahol az emberek tényleg nagyon önző módon csak magukkal törődnek. És nem tudom, hogy szabad-e, vagy igazából ez volt az első kérdésem, hogy vajon egy ige hirdetésnek van-e létjogosultság egy olyan világban, ahol mindenki nagyon szeret magával foglalkozni. Ahol az egész életünk egy ilyen túlzó önimádatról szól. Nekem jó legyen, nekem meglegyen, én ezt meg tudjam csinálni. Aztán, hogy a többiek hogyan vergődnek el a célig, az örömig, a boldogságig, hát az majd meglátjuk, hogy belefél-e az enyémen túl. És nyilván, hogy a médiából vagy a reklámokon keresztül ezt nagyon jól érzékeli az ember, és rengeteg ilyen felszólítást kap, ami nagyon hasonlít ehhez a páli felszólításra, hogy legyen gondod önmagadra. Hát kicsit kényeztesse magát az ember, pihenjen, ezt megérdemli az ember, mert nagyon sokat dolgozik, mert azért vele is kell törődjön valaki. Ezek mind-mind nagyon igaz dolgok. Pál apostol természetesen nem ebben az értelemben mondja azt, hogy legyen gondod önmagadra, hanem egy egészen más megközelítés az övé, ami inkább arról szól, amit Jézus összefoglal a 10 parancsolat kapcsán is, ha szeretni akarod a fele barátodat úgy, mint magadat, akkor magaddal is tisztába kell lenni. Tudom, hogy ez elsősorban ez a felszólítás a Jézus arról szól, hogy amit magamért megtennék, azt tegyem meg a fele barátomért is. És ez egy helyes megközelítés. Igen, ám csak sokszor van az, hogy az ember önmagával elégedetlen. Önmagát kezdi nem szeretni, nem a helyes mérték szerint szeretni, és ettől kezdve azt a másik embert soha nem fogja megtalálni. Ezeket a parancsolatokat soha nem fogja tudni megtartani. Tehát a legyen gondod önmagadra, az nem abban a vonatkozásban szólalít meg, hogy kényeztesse az ember önmagát, és teljen el önmagával, hanem inkább arról akar bizonyságot tenni itt Pál apostol, hogy hogy akarok én segíteni egy teljesen zűrös élettel egy másik emberre. Vajon tud-e segíteni a bajba jutott a bajba jutottnak? Erre szeretné Pál apostol felhívni a fiatal munkatárs figyelmét, és még mielőtt egy kicsit itt tovább mennék, reklámozni szeretném a Reformátusok lapját, és abban is az igen magyarázatot. A mai napra az egyik püspök lelkész testvérünk írt igen magyarázatot, rendszeresen az ő írásait szoktuk olvasni, és ő is előveszi ezt a kérdéskört, mert azzal indít Pál apostol, hogy senki meg ne vessen a te ifjúságod miatt, és legyél példa. És aztán ő valahogy úgy szépen lekerekíti ezt az egészet, és elmondja, hogy manapság már az ifjúságnak, a fiatalságnak önmagában adnak tekintélyt, és önmagában már előmenetelt jelent. Csak azért, mert fiatal valaki, azért kell. Ha öreg, már nem kell. Csak azért, mert még vannak képességei vagy készségei, amiket lehet fejleszteni, jöhet. Ha már nincsen, vagy kevésbé működik ez a dolog, akkor már nem kell. És ettől kezdve tényleg az egész világ azt mutatja, hogy ami erős, ami fiatal, ami modern, ami jó, az használható, a többi nem. Pál apostol nagyon érdekesen azért figyelmezteti ezt a fiatal embert, hogy ne gondolja azért ő maga soknak magát. És olyan szellemes és egyben ironikus ennek a lelkész testvérnek az írás, aki azt mondja, hogy Isten gondoskodik is arról, hogy bebizonyítsa, hogy ez nem így van. Eltelik az ifjúság, és mindenki megöregszik. És akkor majd be fogja látni azt, hogy a bölcsesség az, ahhoz van egy hozzávezető út, és az ott van Istennél. Legyen gondod tehát önmagadra. Hogyan viseljen az ember gondot önmagáról? Pál apostol itt két dolgot mond, az egyiket nem is értjük talán így első hallásra, hogy ez miért az önmagamról való gondviselés, ez pedig az, hogy légy példa. Ez legyen az önmagadról való gondviselés. Ez inkább feladatnak tűnik, ez inkább kihívásnak tűnik, ez inkább megint valaminek, amiben meg kell erőltetnem magam, és igyekeznem kell, nem éppen pihenés ez, nem éppen nyugodt állapot ez, hanem valami feszültség és valami előre való menetel. De ha az ember belegondol, akkor mégis nagyon igaza van Pál apostolnak. Ugyanis, mivel nem tudok példa lenni, és nem példás az életem, ezért állandóan tele vagyok szorongása és meghasonlottsággal. Ha önmagamra egy kicsit jobban oda tudnék figyelni, hogy példa tudjak lenni, akkor ezek a belső küzdelmek és ez a belső zavartság és meghasonlottság, amiben élek, ez ki tudna simulni, és adna egy olyan alapot, amelyben határozottabb tudnék lenni a segítségadásban, az odafigyelésben, a másik felé való fordulásban. 5 dolgot mond el Pál apostol, ezek külön ige hirdetést érdemelnének, úgyhogy nem tudok ebbe belemenni, de azt mondja, hogy a beszédben, a szavaim terén legyek példaadó. Ne úgy legyen, hogy egyszer igent mondok, egyszer nemet mondok, hogy össze-vissza hadobálok, és igazából nincs egy tiszta véleményem. Tudjam kifejezni magam. Itt nem a csúnya beszédről van szó. Az alap, hogy az nincs az ember életében. Hanem az a beszéd, amely elkeserít, ami másoknak fájdalmat okoz, ami nem tud vigasztalni, az hogy jön oda az Isten igéje mellé? Aztán elmondja, hogy az életmód, maga az életvitel, ahogyan élek, az is egy olyan zavaros dolog. Egyszer vannak benne nagy értékek, máskor ezeket az értékeket semmibe veszem, mintha nem is lennének, nem törődök velük. Szeretet. Addig, amíg én magam nem tudom, hogy mi az. Hogyan akarom én azt továbbadni? Hit. Hányszor van az, hogy az ember önmagában vívódik hitbeli kérdéseken? Hogy fogok én ezzel még kiállni, és másokat eligazítani, vagy mások előtt bizonyságot tenni? Hát a tisztaság talán ez az, ami a leginkább úgy szorongat bennünket. Nem tiszta az életünk. Hiába mondja Jézus azt, hogy ne úgy éljetek, ahogy a világ él. Mi úgy élünk, mint ahogy a világ. Pontosan úgy, és talán ez a legnagyobb meghasonlottságunk, és azt mondjuk el, hogy igazából van egy álmunk, ez a Jézusi álom, de nagyon messze vagyunk tőle. És ettől kezdve az ember nem példaadó, egy nyugtalan. És erre mondja Pál apostol, hogy így nem lehet szolgálni, így nem lehet bátorságot adni, nem lehet életet munkálni más embereknek az életében, vagy a környezetünkben, hiszen nincs gondod önmagadra. Tedd rendbe az életedet. Próbáld meg. Ez nem azt jelenti, hogy mindent az utolsó ráncig én fogok kivasalni magamon, hanem odaállok az Isten elé, és nem hagy nyugtot a dolog, hogy ez is a helyére kell kerüljön. Kibékülni valakivel, rendbe tenni egy dolgot, tisztára mosni az életemet, pont azok igazságok által, amiket az Istentől hallok. Ez egy elsődleges, fontos feladat számunkra. És emellé teszi a másikat, és ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot. Olyan szép ez a kifejezés. Aztán a folytatás is olyan nagyon ünnepélyes, amelyet kaptál a profécia által a vének kézrátételével. Ez nem egy ilyen misztikus dologot, nem arról van itt szó, hogy valaki kézrátétele, valami erőket adott ennek a fiatalembernek, hanem felismerték az igéken keresztül, hogy ez a fiatalember rendelkezik az Istennek azon ajándékaival, ami erre a szolgálatra őt képessé teszi, és őt ezzel a kézrátétellel megáldották és beiktatták a feladat körébe. Erről van itt szó. De az alap az, hogy de ne hanyagold el az Isten kegyelmi ajándékát. Ez az elhanyagolás, ez is olyan nagyon jól jellemzi az életünket. Hogy vannak dolgok, amiket azt gondoltunk, megszereztük, megvan, és nem kell vele törődni. És ez nem így van. Ezeket mind ápolni kell. Ez egy olyan egyszerű dolog, és annyira kézenfekvő, hogy ennek tényleg így kellene működnie. Az Istentől kapott helyemet és feladatomat nem szabadna elhanyagolni. Mert ha elhanyagolom, akkor se nekem nincs belőle örömöm, már én sem érzem azt az ízét, amit kellene érezni ennek kapcsán, csak nyüggé válik és teherré, és a másik oldalon senkit nem építek vele. Később Pál apostol még egy levelet ír ennek a fiatal embernek, és ott hangzik el egy ilyen nagyon szép mondat: egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Ez a mondat ez arról szól, hogy igen, beleelegyedünk az élet mindennapi dolgaiba. És miközben ebbe úgy belekavarodik az egész életünk, elhanyagoljuk azt, hogy mire is hivattattunk igazán. Elhanyagolódik a mindennapi imádság, az igeolvasás, a hitünk, a lélek, mert robotolunk, mert igyekezni kell. Pál apostol erre figyelmezteti ezt a fiatal munkatársat, hogy az Isten kegyelmi ajándékát, ami ott van benned, ne hagyd el. És ez mindenkinek szól, itt nem csak kiválasztott embereknek. Hiszen mi magunk is nagyon tudjuk, vagy ha nem, akkor most mondom, hogy az életünkkel az Istennek van egy célja. És hogyha van egy célja, és oda el akarja juttatni, akkor az oda vezető utat és a hozzárendelt eszközöket is biztosítja az Isten. De azokat nem szabad elhanyagolni. Legyen gondod önmagadra. Na most jönne a másik gondot, hogy és akkor a másikra. Most már akkor ugorjunk a másik oldalra, és még mindig nem teszi meg Pál apostol ezt, hanem azt mondja, és a tanításra. Valahogy még mindig nem a másik emberre kellene összpontosítani, van még itt egy fontos dolog, ami azért erős kapcsolatban áll önmagammal is, ez pedig maga a tanítás. Annyira szeretnénk, és egy kicsit így a pszichológia irányába sokszor elmozdulunk, hogy úgy belehelyezkedni a másik ember életében, mire is van szüksége, hogyan is kell vigasztani, milyen személyiség jegyekkel rendelkezik most, bátrabban igazgassam a helyére, vagy csak óvatosan segítgessem. Pál apostol nem erről beszél, azt sem mondja, hogy ez nem lényeges. Ő mondja azt, hogy mindenkinek mindenné lettem. Ha görög volt az illető, megpróbáltam úgy gondolkodni, mint egy görög. Ha zsidó volt, megpróbáltam úgy közelíteni hozzám, mint egy zsidó. Ha pogány volt, azt is megpróbáltam. De azért itt elmondja Pál apostol, hogy van itt egy elsőbség, az pedig az Isten igéje, az Isten tanítás, amely nem az emberhez alkalmazkodik. Az nem azért van kitalálva, hogy az ember mit szeretne hallani, akkor azt mondja Isten. Hanem azt mondja Pál apostol, hogy legyen gondod a tanítása, méghozzá a tiszta tanítása, ami az Isten szava. Ne az érdekeljen, hogy mit akar hallani a másik, hanem az érdekeljen, hogy az Isten mit akar elmondani. És ez neked is így jó. Neked is ez a fontos. Ez az örök megfelelési kényszer egyébként teljesen körbeveszi az életünket, és azt gondoljuk, hogy akkor lesz nyugalmunk és békességünk, amikor már mindenki díjakat oszt nekünk, hogy itt is jól szerepeltem meg ott is. Ez egy lehetetlen vállalkozás, és még csak nem is igaz. Pál apostol a munkatársának valami olyasmit szeretne elmondani, hogy nézd, téged azért rendeltelek, hogy tanítsál, és nem azért, hogy mindazt átvedd, amit a többiektől hallasz. Neked most az a feladatod, hogy ez az üzenet, ez belőled kifele áradjon. Nyilván, hogy a gyülekezet közösségében ez egy kölcsönös építkezés. Ige hallgatók vagyunk, és ige hirdetőkké válunk. Igéket befogadunk, az építi az életünket, és azzal tudunk másokat is építeni. De amikor nagyobb egységekben nézzük, akkor viszont nem úgy van, mert erre is figyelmeztetések vannak a Bibliában, hogy ha csak úgy vagyunk egymás mellett, ne gondoljuk azt, hogy nem vagyunk egymással hatásra. Ha nem én formálom a világot, akkor a világ formál engem. És ezt Pál apostol nagyon erősen tudja. Ezért van az, hogy fel is hívja itt a figyelmet arra, hogy vigyázni kell, mert ha nem én győzöm meg a hitemmel a világot, akkor a világ fog engem beszippantani. És tényleg ezt tapasztaljuk. És itt már tényleg meg kell szívlelni azt, amit az apostol mond, hogy erősebbnek kéne lenni. Vigyázni kéne magunkra. Vigyázni kell magunkra, mert el fogunk veszni, vagy el fogunk fogyni egymás mellől. Egyedül ez egy lehetetlen küldetés. Aki egyedül akar vállalkozni, már most el lehet könyvelni, hogy a sok lú disznó győz alapon biztos, hogy való vége a dolognak. Ezért szervez Pál apostol gyülekezeteket. Ez nem az ő hobbija, hogy elmegy és közösségeket hoz létre, hanem ez az, aminek a megtartó erejét látja, és azt mondja, hogy ott emberek egymásra is tudnak figyelni, miközben Istenre figyelnek, és azt mondják egymásnak a tanításon keresztül, hogy figyelj, ne azt csináld, amit a világ akar, amire a világ akar rávenni, hanem azt csináld, amit az Isten kér tőled. És ebben van benne a közös sorsunk, és ez a harmadik gondolata ennek az igének, és egyben a zárása is. Mert elmondja az apostol azt, hogy ha így cselekszel, akkor megmented magadat is, és a hallgatóidat is. Ez közös sors. Vagy mind a kettő el fog veszni, vagy mind a kettő meg fog maradni. Természetesen az Istennek nagy az irgalma, és nagyon rossz igehirdetők miatt, mégis, vagy nagyon rossz igehirdetőkön keresztül nagyon sok ember üdvösségre jutott. És az is elképzelhető, hogy megfáradt igehirdetők, akiknek nincsen kinek elmondani már az Isten szavát, az Istennél pihennek meg. Ez az Isten titka. De valahol Pál apostol mégis egy kettős győzelemre hívja fel a figyelmet, és ezt szeretném én is, hogyha így élnénk meg mi is közösen ebben a közösségben is, hiszen ez a Krisztus példájának a folytatása megint csak. Ő az, aki az engedelmességével odaadja magát, halálra adja, de tudja, hogy ő ezt az életet visszakapja az Istentől. És aztán ezzel az élettel, a feltámadásával akarja éltetni az övéit, az ő tanítványait. Ez van benne az ő üzenetében. Nem a halálhoz új életet, hanem az élethoz új életet. Erről van itt szó. És ez a mi hivatásunk is. És egy olyan élet, amely testben létezik, de lelkileg halott, vagy tele van keserűséggel, vagy tele van nyomorúsággal, vagy már minden reménységét feladta, az nem fog életet szülni. Ezért olyan fontos a felhívása Pál apostolnak, hogy legyen gondod önmagadra. Hogy éljél te, és élni fog akkor az is, akinek szolgálsz. Akkor az élet beszéde, az élet cselekedete fog hozzá is eljutni. Ezeket a gondolatokat egy kicsit szívleljük meg most ezen a vasárnapon mi is, és vegyük számba mindazt, ami ott van a mi életünkben is. Én azt gondolom, hogy elhivatott emberek vagyunk. Azt gondolom, hogy van bennünk tűz, mert az Isten mindig fel tudja éleszteni azt a tüzet, amely akar munkálkodni, amely akar változni és változtatni. De most ezek az intések is legyenek ott emellett, és legyünk felelősek önmagunkért, és legyünk felelősek egymásért. Még egyszer olvasom, legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Adja Isten, hogy így legyen. Imádkozzunk ezért.